Szeretettel köszöntjük körünkben Sári Évát, pedagógiai fejlesztőt, aki a következő előadást fogja megtartani. Ő gyülekezetünknek a tagja, a Pasaréti Református Gyülekezet tagja, szakember a pedagógiában, ő majd elmond, gondolom, magáról is egy-két dolgot, és hogy az OFI mit jelent, hogy annak a munkatársa, ezt ő fogja elmondani. Köszönjük, Éva, hogy elvállaltad a szolgálatot, és várjuk figyelemmel.
Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Szeretettel köszöntöm, akik a Dunántúlról érkeztek. Kik azok? Tegyék fel a kezüket. Nagyon jó, köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm azokat, akik a Tisza közén élnek, és onnan jöttek. Kevesebben. Jó. Kijöttek a Tiszán túlról. Igen, jó, köszöntöm önöket. Köszöntöm azokat, akik budapestiek. Igen, és köszöntöm természetesen a határon túlról érkezett testvéreinket. Tegyék fel a kezüket, hogy meg tudjuk őket majd szólítani. Hú, nagyon sokan vannak. Gratulálunk, jól van. Tehát én Sári Éva vagyok, és az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézetben dolgozom. Én pedagógiai munkatárs vagyok, pedagógus továbbképzéseket fejlesztek. Hogy milyen jellegűeket, csak egy mondattal mondanám el, hogy úgynevezett Blended nevű továbbképzéseket fejlesztünk, ami azt jelenti, hogy távoktatásos rész és jelenléti képzés is van ebben a továbbképzésben, és arra készítjük elő a különféle segédanyagokat és a modul felületet, mert ott történik a távoktatás résznek a megtanulása. Tehát ezzel foglalkozom. Korábban én 18 évig tanítottam egy általános iskolában Békásmegyeren, utána egy pedagógiai intézetben voltam Kőbányán, és most kerültem ide ebbe a projektbe, amiben most dolgozom. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek közöttetek, és hát külön köszönöm, hogy felkértek erre a tiszteletteljes és nagyon felelősségteljes előadás megtartására. El szeretném először mondani, hogy miről is lesz szó. Tulajdonképpen én ilyen pedagógiai és Istenre hangoló előadást szeretnék tartani. Nem szeretek előadást tartani, bevallom őszintén, inkább a párbeszédes jellegű továbbképzéseket szeretem. Ehhez nem vagyok igazán hozzászokva, tehát a különféle bakiaimért kérlek, hogy nézzétek el nekem. Tehát, hogy miről lesz szó? Elsőképpen arról szeretnék beszélni, amit a nagytisztelet úr is már itt elkezdett, hogy Isten hogyan fegyelmez minket. A második, amiről beszélek, hogy nekünk, tanítóknak hogyan szükséges fegyelmezni a gyermekeket. Utána kerülne sor magáról a fegyelmezésről, ez egy nagyobb lélegzetű rész lesz, amiről szeretnék beszélni, de nagyon sok olyan gondolat már itt elhangzott az eddigiekben is, amit én egy kicsit majd meg fogok erősíteni, legalábbis remélem. És hát tapasztalatokról is szeretnék beszámolni, mert mikor megkaptam ezt a felkérést, akkor arra gondoltam, hogy mindenképpen szükséges nekem elmenni és megnézni azokat a hittanórákat, vasárnapi iskolai alkalmakat, amelyeket itt a gyülekezetben tartanak a testvérek, és beültem egy-két ilyen alkalomra, és ezeknek a tapasztalatait szeretném átadni. Lehet, hogy segít benneteket abban, hogy hogyan tartsátok majd azokat a foglalkozásokat, azokat az órákat, amelyeket éppen felkérésre ti is megtesztek. Akkor nézzük először az első. Isten hogyan fegyelmez bennünket? Tehát az már itt az előbb elhangzott, hogy akit az Isten szeret, az Úr megfenyít. Ugye ezt olvassuk a Zsidó 12.6-ban. Tehát szükséges nekünk a fenyítés. Az első számú szabály, és nagytiszteletül már Úr elmondta, a szeretet. Isten elkötelezettsége felénk megmutatja a szeretetét. Amikor az első emberpár vétkezett, az egész emberi fajt elvethette volna, de nem tette. A szeretet nem hagy el, a szeretet hűséges, igaz. Nem maradok el tőled, sem el sem hagylak téged, olvashatjuk az igében. Isten elkötelezte magát tehát arra, hogy utánunk jön, hogy folyamatosan hív minket, és egy atya, gyermek, szoros közösségben legyünk vele. Ugyanakkor, bár Isten soha nem hagy el, mégis kapcsolatunk erőssége, kapcsolatunknak a szorossága függ attól, hogy milyen döntéseink vannak. A ti bűneitek választanak el benneteket egymástól és Istentől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, olvassuk az Ézsaiás 59-ben. Bár a bűn elválaszt Istentől, de Isten szeretete nem választ el semmitől, tehát semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Isten második szabálya az elválasztás. Amikor Ádám és Éva vétkezett, Isten elválasztotta őket az azelőtt élvezett kiváltságoktól. Elválasztotta Ádámot és Évát attól, hogy a szép kertben éljenek, a bőséges gondoskodástól, elválasztotta Isten közelségétől. Isten tehát elválasztotta Ádámot és Évát a paradicsomba élésnek a kiváltságától. Amikor Izrael több mannát gyűjtött, mint amennyit Isten megengedett, megromlott a felesleges manna. Éppen attól az anyagtól lettek elkülönítve, amellyel visszaéltek. Jónás 3 napig volt elkülönítve, és élt a Cethal gyomrában, kiállítás, elkülönítés alatt. Az idők végezetén elválasztás történik azok számára, akik úgy döntöttek, hogy nem őt követik. Isten harmadik fegyelmezési szabálya az útmutatás. Isten mindig megmutatja az utat. Nem azt mondja csupán, hogy nem, hanem azt is, hogy igen. Vessétek el a hazugságot, és mondjatok igazat. Tehát Isten megmutatja is azt, hogy hogyan tegyük, amit tegyünk. Levetkőztétek a régi embert, cselekedeteivel együtt, és öltözitek fel az új embert. Az ifjúkori kívánságokat kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat, olvassuk a Timóteus 2. levelében. Azért adta nekünk tudtul Isten az ő törvényeit, szabályait, hogy megmutassa nekünk az utat, tehát ez az útmutatás rész. Ő teremtette a világot, ő tudja, hogy hogyan működik. Isten nem állt meg a szabályok egyszerű közlésénél, hanem elküldte szeretett fiát Jézust erre a földre, hogy megmutassa, nem a külső szabályok a fontosak, hanem az, hogy mi van belül a szívünkben. Melyik a legfontosabb szabály? Melyik a legfontosabb parancsolat, kérdezte egy ember Jézustól. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből, és fele barátodat, mint önmagadat, válaszolta Jézus. De Isten nem csak megparancsolta nekünk, hogy szeressük őt, hanem elküldte fiát is, hogy megmutassa, milyen az igazi szeretet. A törvény csak tanítómesterünk volt, hogy elvezessen Krisztushoz. Elfogadjuk Krisztust, az ő szent lelke bennünk él, gyümölcsöket terem az életünk. Most már nem azt kérdezzük, hogy mi a szabály, hanem azt kérdezzük, hogy mit tesz Jézus. A következő diánk és a következő kérdésünk, hogy hogyan fegyelmezzük mi a gyermekeket? Akkor, amikor fegyelmezünk, mi Isten alapelveit használjuk. Tehát nekünk is ugyanazokat az alapelveket, amelyeket az előbb elsoroltam, magunkra kell alkalmazni. Vagyis a szeretet, az elválasztás és az útmutatás alapelvei szerint kell eljárnunk. Tegnap olvastuk éppen, akik a Biblia olvasó kalauz alapján olvassák az igét, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. A mi feladatunk az életre tanítani a gyermekeket arra, hogy olyan viselkedési formák mellett döntsenek, amelyek tükrözik Isten szeretetét. A szeretet az a szívbéli hozzáállás, amelyre Jézus tanított minket. Ezért, amikor helytelenül viselkedik a gyermek, és itt mutatkozik meg a mi szeretetünk, az első feltételezésünk az legyen, hogy nem tudja, hogyan oldja meg a problémáit, nem tudja, hogyan töltse be szükségleteit, vagy nem emlékszik arra a viselkedési formára, amit megtanítottunk neki, vagy nem bízik abban, hogy az a helyes viselkedés, amit mi megtanítottunk neki, az beválik. Éppen ezért szembeszegül azzal, amit tanult. Tehát nagyon szeretetteljesen kell nekünk ahhozokhoz a viselkedési formákhoz igazodnunk, amikkel a gyermek fegyelmezetlensége esetén mutat. A helytelen viselkedést tekinthetjük problémának, de tekinthetjük kihívásnak, lehetőségnek is. Ha lehetőségként tekintünk rá, nagyobb esélyünk van a pozitív változások előidézésére. Ha egy valóságos lehetőség adatik, akkor tanítsuk a gyermeket arra, hogy hogyan oldja meg a problémáit, hogyan oldja meg a szükségleteit. Ha elfogadjuk ezt a kihívást, tehát kihívásként tekintünk, és nem problémaként, itt ez a lényeg és a hangsúlyozásnak a tárgya, hatással lehetünk arra, hogy milyen lesz a későbbi során a gyermek élete, a jövőbeni döntései, Isten és az emberekkel való kapcsolata. Az elválasztás, hogyha ez nem lenne elég világos, mondanék néhány példát, hogy ez hogyan is történik, hogyan gondoljuk. Az elválasztás történik attól az eszköztől, amivel elkövette a fegyelmezetlenséget. Ilyen, hogy elveszem a tollat, vagy a homokozó lapátot, hogyha óvodáskorú gyerekekről van szó, vagy elveszem tőle a tollat. Vagy eltávolítom a szituációból. Például az valamelyik gyerek birkózni akar, de a többiek viszont szeretnének filmet nézni, akkor kiemelem abból a szituációból, abból a helyzetből ezt a gyermeket. Tehát így történik az eltávolítás. Ha a kiállítás mellett döntöttünk például egy alkalommal, akkor használjunk stroppert, ne próbáljunk mi magunk mérni az időt, mert az rendszerint rossz időmérési eszköz. Vegyünk figyelembe a gyermek életkorát, hogyha 5 éves, akkor 5 percre állítsuk ki, hogyha nagyobb, akkor több időre esetleg, de semmiképpen se jelentsen az, hogy kiküldjük a teremből, a kiemelés, a kiválasztás, az elválasztás nem azt jelenti, hogy kiküldöm, hanem azt jelenti, hogy abban a tevékenységben, amiben részt vett, nem vehet tovább részt. A elválasztás lehet például az, hogy a kedvezmény megvonása. Megvonhatom attól, hogy nem rajzolhat, mert ez egy kedvezmény volt számára, vagy megvonhatom azt, hogy nem ülhet a társa mellé. Ezek is kedvezmények megvonását jelenti a mi esetünkben. Nézzük a harmadik részt, ugye az útmutatást. Isten a jót és a rosszat egyaránt megmutatja. Látást ad nekünk, kik vagyunk, elénk adja a jót és a rosszat, bátorít minket, hogy a jót válasszuk, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Utat kell mutatnunk Isten igéje által a tanítványoknak, hogy a keskeny útra térjenek és azon járjanak, hiszen Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Olvasuk a János 14.6-ban. Ehhez sok biztatásra, bátorításra van szükségük. 5-ször többet biztassunk, mint ahol amennyit szídjuk a gyermeket. A következő dia, és itt rátérnénk a harmadik nagy témánkra, és tulajdonképpen ez lesz az egésznek a magja, az egész előadásnak a magja, amikor a fegyelmezésről beszélünk. A fegyelmezésnek a célja, mint ahogyan már korábban is hallottuk, illetve még kiegészíteném egy mondattal, hogy a fegyelmezés célja, hogy a diákokat, mint a tanítványokat az Úr útján vezessük. tehát az Úr útján vezessünk. Ez a cél. A fegyelmezés előre néz, a büntetés viszont hátra. A fegyelmezés segítségével új irányvonalat mutathatunk a diákoknak, gyermekeknek, segítünk, hogy küzdjenek a bűn ellen, legyőzzék a gyengeségeiket, a kívánságaikat, hogy épüljenek belső békességben, igazságban és Istentől kapott szentségben. A fegyelmezés során fel kell ismerniük Isten kegyelmét, bűnbocsátó szeretetét. Isten mind a tanárokat, mind a diákokat tökéletes közösségre hívta önmagával. Azonban hiány vagyunk ezzel, és szükségünk van a fegyelmezésre, a tanítványá nevelésre. Négy alapelvet különböztetünk meg, ami természetesen bibliai alapon van nyugvó fegyelmezésnek a négy alapelve. Az első a megelőző hatékony tanulaszervezés. Erről részletesebben fogok beszélni, mert azt gondolom, hogy talán ez az egyik sarkalatos pontja a tanításnak. A másik persze sem olyan távoli és elengedhetetlen. A tanító példakép a diákok számára, különösen a tiszteletadásban. A következő a szabályalkotás és annak a következetes betartása, majd a helyreigazítás és az iránymutatás következik. A négyből a három, ez megelőző fegyelmezésnek tekinthető, és a negyedik viszont a helyreigazítás, az viszont korrigáló jellegű. A fegyelem olyan, mint a kétoldalú érem. Az egyik oldala ennek az éremnek az iránymutatás, ugye az első három az iránymutatás jelent, és a negyedik viszont korrigálás, azaz helyreigazítás. Egy példával szeretném, talán ezt a gyerekeknek is el lehetne mondani abban az esetben, hogyha fegyelmezésről van szó. A hajós kapitány az úti célhoz igazítja a hajóját. Mi is az úti célhoz igazítjuk a hajónkat, illetve a gyermekeket az önuralomhoz, az önmegtartóztatáshoz, amely a lélek gyümölcse. De a hajó elsodródik az úti céltól, és rossz irányba megy, a kapitánynak korrigálnia kell, hogy a hajó visszatérjen az eredeti útvonalára. Ugyanígy a gyermek is korrigálnia kell az útját, ha rossz irányba téved. A gyermekeknek gyakran szükségük van segítségre az útvonal korrigálásában. Nézzük egyenként ezt a bibliai alapokon nyugvó fegyelmezés alapelveket. Az első, a megelőző hatékony tanóra szervezés. Egy testvérünkkel találkoztam egy alkalommal azokon az órákon, amikor hittanórát néztem, és azt mondtam, hogy mikor erről beszélgettünk, erről a tanóra szervezésről, hogy a hatékony tanóra szervezés neki olyan jellegű, mert ő jogász volt, azt mondta, hogy mikor büntetés végrehajtási intézetben jártam, és beszélgettem egy vezetővel, azt mondta, hogy a foglyoknak kell nekünk feladatot, tevékenységet szervezni, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor ők tesznek olyan dolgokat, olyan tevékenységeket, olyan feladatokat, amelyekkel nekünk majd foglalkozni kell. Tehát nekünk is az óráinkon tevékenykedtetni kell a gyerekeket, vagyis aktívan kell őket megtanulni, tanítani, vagy tanulni. Ez a mi feladatunk, hogy erre tanítsuk meg most én benneteket, illetve azok a bemutatott füzetek, amelyeket itt láttam, ez is már foglalkoztató füzetek, mindenképpen azt mutatják, hogy e felé irányul a figyelmetek. Melyek lehetnek a megelőző hatékony tanulószervezésnek a módszerei? Az egyik módszer ilyen a kooperatív tanulás, vagy projektpedagógia, de a fejlesztő értékelés és a fejlesztő értékelés mellett a reflektív magatartást is ide kell sorolnunk. A miért éppen kooperatív? Azért éppen kooperatív, mert az iskolákban a legtöbb esetben nem kooperálnak, hanem inkább versengenek a gyermekek, amelyben egymás ellen kell rendszerint jól teljesíteniük. A kooperáció halvány jele sincs meg a gyermekeknek a tevékenységeikben. Spencer Kegan, aki ezt a kooperatív tanulást kidolgozta, olyan rendszert kínál, amely be van építve, mint szükségszerű elem a segítés, az együttműködés. Az egyén megtanulja, hogyan figyeljen oda a másokra, hogy figyeljen oda a társa, tudja a feladatot, vagy a társával tudja együtt végezni egy feladatot. Megtanulja, hogy az különféle szövegeket hogyan kell és hogyan lehet elemezni, mert mindenki másképpen elemezhet egy szöveget, és megtanul várni, míg a másik elkészül. Egy szóval olyan speciális képességekre tesznek szert ekkora gyerekek, amelyek később egészen biztosan hasznára válnik. Sajnálatos módon elhittük, hogy akkor tanulunk jól, hogyha tanítanak bennünket. A valóság pedig az, hogy nekünk motiváltaknak kell lennünk ahhoz, hogy tanuljunk, illetve biztosítottaknak kell lenni a különféle tanuláshoz szükséges feltételeknek. Akkor tudunk a legjobban és a legtöbbet tanulni, ha tevékenységen által tanulunk, hogyha aktívan tanulunk. Most nézzük meg az egyik lehetséges módszert. Az előbb említettem a kooperatív tanulást, és ezen belül egy olyan módszert szeretnék most bemutatni, amelynek az a neve, hogy keveredj, állj, csoportosulj. Ebben már rögtön egy kicsit lehet látni azt is, hogy mit jelent ebben az esetben, hogy aktívan vegyenek részt egy tevékenységben. Azt kérjük a gyerekektől, hogy sétáljanak a teremben. Majd megkérjük őket egy idő után, hogy álljanak meg, és felszólítjuk őket, hogy az evangélisták száma szerint csoportosuljanak. Vagyis négyen állnak össze majd a gyerekek. A következőben folytatják, keveredj a teremben, majd megállítjuk őket, és azt mondjuk nekik, hogy alkossanak csoportot az szerint, hogy Jónás hány napig volt a Cethal gyomrában. Mit tesznek? Hárman csoportosulnak. Utána azt mondhatjuk nekik, ugyanebben az esetben keverednek, megállítjuk őket, és azt mondjuk, hogy alkossanak csoportot az szerint, hogy hány fia volt Élinek. Azt hiszem, a négy példa, vagy a három példa jól szemlélteti, hogy miről van szó, vagyis, hogyha számszerű választ akarunk megtanítani a gyermekeknek, akkor erre ez a feladat, ez a kis egyszerű, de ugyanakkor játékos és hozzáteszem mozgásos feladat segíti őket abban, hogy megtanulják azt, hogy mi az a szám, amit éppen kértünk tőle. Vagy egy másik, egy bevezető feladat lehet, aminek az a címe, hogy dobj egy kérdést. Ez teljesen egyszerű, a csoportoknak szóló kérdés, ahol csoportban kettő vagy három gyermek vesz részt, és azt mondjuk nekik, hogy egy kis idő múlva várjuk tőletek azt a 3-4 kérdést, amelyet felszeretnétek tenni egy másik csoportnak. És akkor végső soron leírják azt a 3-4 kérdést, megbeszélhetjük előre, hogy milyen tematikához, milyen tartalomhoz tartozik ez a kérdés, és akkor a rövid idő elteltével ők maguk tehetnek fel egymás felé kérdéseket, és nem csak kérdéseket tehetnek fel, hanem ők mondhatják meg azt, hogy elfogadják-e a választ, vagy sem. Ők dicsérhetik meg egymást, vagy marasztalhatják el, és mondhatják azt, hogy ez helytelen volt, helyette ezt kellett volna válaszolni. Tehát végső soron az aktív tanulásnak a formáit szeretném most bemutatni ezekkel a példáknak a segítségével. Vagy a másik, amit itt láttok jól a kép segítségével, a gondolattérkép. Nagyon sokszor fogalmakat mutatunk be és tanítunk meg a gyermekeknek. A fogalmi térkép végsősorban Magyarországon már nagyon régóta is ismert módszer, de ugyanakkor nem nagyon használják a kollégák. Ezért szeretném nektek is most átadni ennek a módszernek a lényegét, hogy mennyire jó. Tulajdonképpen ez a gondolattérkép egy összetett kép, amit vizuálisan lát meg az ember, de ugyanakkor, mivel vizuálisan látja, nagyon ügyesen meg tudja jegyezni a képnek az összefüggéseit. Ez a kép asszociációs lehetőségre is jó példa. Gondolatok strukturális megjelenítését segíti elő. Elmondok egy példát erre, hogy teljesen világos legyen. Például a témánk nekünk Pál apostol. Felírjuk középre, oda arra a helyre, ahol az van, hogy gondolati térkép készítés. Tehát középre írjuk, vízszintesen tartva a papírunkat, hogy Pál apostol. Ha a Pál apostoltól húzunk egy ágat, és ráírjuk erre az ágra nyomtatott betűkkel, hogy első missziói út. Innen, hogyha a nyomtatott betűket ráírtuk, utána húzunk le egy következő ágat, és ráírjuk, hogy kik vettek részt ezen az első missziói úton. Részt vettek ezen Pál, Barnabás, és majd kiegészíthetjük azzal, hogy János. Megint húzunk egy vonalat lefelé, tovább fűzve a gondolatot és a struktúrát építve. Felírjuk azt, hogy Ciprus szigetén rehajóztak, és Pergén, illetve Szalamisz szigetén szálltak meg. Ez már is egy következő ágat jelent nekünk. És oda tovább folytathatjuk a missziói útnak az ismertetését, azzal, hogy így húzogatjuk az ágakat, különféle színeket, ábrákat rajzolhatunk mellé, és számokat tehetünk az oldalra. De hogyha azt mondjuk, hogy folytatjuk az ábrakészítést azzal, hogy a második utat is megjelentjük, húzunk egy másik irányba egy következő ágat, ráírjuk, hogy második missziói út. Ugyanígy a harmadik missziói útra, tehát végsősorban a mi gondolkodásunkból adódik az, hogy hogyan használjuk ezt a gondolattérképet. Nagyon sokféle lehetőséget kínál, és ugyanakkor a vizuális megjelenítést is elősegíti a számunkra a gyermekek részére. A következő, amit szeretnék bemutatni, a kettős kör. Ez is az aktív tanulás módszere, és szeretném erősíteni megint csak, hogy aktívan, tevékenység által történjen a gyermekeknek a tanulása. Ebben az esetben a kettős kört, lehet, hogy már vannak olyanok, akik alkalmazták, megfelezzük a csoportot. A csoport egyik fele a belső kört alkotja, a másik fele viszont a külső kört. A belső körben lévőknek adunk egy villámkártyát, vagy egy kártyát, amire fel van írva egy kérdés. A villámkártya másik oldalára viszont a válasz van. A belső kör kérdez, és a külső kör viszont válaszol. A belső kör dicséretet mond akkor, hogyha jól válaszolt a gyermek, és elmarasztalja esetleg abban az esetben, hogyha nem. De ezt is meg kell tanítani, hogy hogyan teheti ezt az elmarasztalást. Meg kell nekünk tanítani a gyermekeket. Majd utána mi történik, hogyha ez az egy kérdésre megtörtént a válasz? Mindenki egy irányba, tehát mondjuk jobbra tovább lép, és jön a következő kérdés. A következő kérdésre is választ ad, és megint jobbra lépnek, és megint ott a kérdés, majd választ adnak. És így tehetünk 3-4 kört is ilyen körforgásban. Tehát ezek a módszerek és technikák, amiket most itt bemutattam, erősítenék azokat a tevékenységeket, amit az aktív tanulás módszerei között megemlíthetünk. A füllentős kérdés is egy olyan játékos megoldás arra, hogy a gyermekek tanuljanak, amit már itt is hallottunk, például az igaz-hamis állításokkal kapcsolatban. Például egy csoport, a csoport alatt általában én 3-4 főt értek, de ez természetesen mindig attól függ, hogy hányan vannak összesen a csoportban. A csoportot megkérjük arra, hogy 3-5 kérdést írjanak egy lapra, és ráadásul ezek közül legyen egy vagy kettő olyan, ami hamis. Tehát igaz állítás, de legyenek hamisak is közöttük. És akkor az egyik csoport tagja felolvassa a kérdést, és a másik csoporttól várja a választ. De nem úgy, ahogyan eddig szoktuk, hogy egy valaki választ ad gyorsan, hanem a csoport megbeszéli közösen, közösen jutnak nevezőre, hogy úgy mondjam, közös eredményre, és egy valaki viszont megválaszolja jól a kérdést. Tehát itt nagyon fontos a közösség, az együttműködés, az, hogy nem én bevágom a jó megoldást, hanem az, hogy a csoport döntése alapján történik a jó eredménynek a bemondása, illetve megfogalmazása. Ebben az esetben is természetesen úgy is lehet még változtatni ezt a módszert, hogy különféle lapok segítségével történik a felmutatás, hogy piros lapja van akkor, ugye, hogyha hamis az állítás, kék lapja akkor, hogyha negatív, és akkor, mikor egyszerre mutatják fel a csoportok a válaszokat, akkor láthatjuk, hogy ki az, aki tévedett, vagy ki az, aki jót mondott. Tehát az aktív tanulásnak nagyon sokféle módszere van, amit ez a Penser Kegem megalkotott. Erre vonatkozóan talán van egy nagyon-nagyon vastag könyv, de most már ez megtalálható PDF formátumban is. Én elhoztam a munkahelyemről, az egyik kedves kolléganőm odaadta ezt a PDF formátumot, és a Gábornak akkor majd odaadom, és akik úgy gondolják, hogy ez színesíti és aktívabbá teszi a pedagógiai és tanítói módszerüket, szívesen akkor majd Gábor továbbadja, és lehet nézegetni azokat a feladatokat, amelyek esetleg egy-egy hittanórán, vagy egy-egy tábor során lehet még alkalmazni, és színesebbé tenni a foglalkozást, a programot. A következő, amit gondoltam, hogy mindenképpen elmondok, az, hogy a tartalmas tanulás nem valósulhat meg csoportban magától. Előfeltétele az alapos felkészülés. Hát természetesen gondolom mindannyian imádkoztok, mielőtt felkészültük egy-egy órára, én is ezt javaslom, de ne csak akkor, hanem előtte, utána, közben folyamatosan imádkozzunk és adjunk hálát az Istennek. Mindig készüljünk fel az órára, hogy az óra menete rendszerezett, gördülékeny legyen. Azonban legyünk rugalmasak, legyen késznél alternatív megoldás is. Menjünk a terembe 5-10 perccel korábban, és várjuk a gyermekeket. Készítsük elő mindent, és készítsünk elő olyan eszközöket, ami szükséges az óra megtartásához. De még természetesen így sem lehet teljesen sikeres az óra, hogyha a Szentlélek nem munkálkodik közöttünk és bennünk. A tematikai egységek között, mikor benn voltam az órán, jól láttam, hogy az aranymondás tanítása egy nagyon fontos, sarkalatos kérdés egy-egy órán. Azonban azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekek nem egyformák. Nem egyformán tanulnak, nem egyformán néznek, kérdeznek, tehát semmiképpen sem mondható az, hogy egyformák lennének a gyermekek. A tanulással kapcsolatban három nagyon fontos kérdést szeretnék most megemlíteni. Sokkal többet is meg lehetne, de sajnos az idő szűke miatt én csak erre a háromra szorítkozom. Az első egy agykutatásnak az eredménye. Ahogyan mindenkinek különböznek az arcvonásai, amelyek meghatározzák külső megjelenését, ugyanúgy minden gyermeknek az agya különbözőképpen húzalozott. Tehát ez egy olyan kifejezés, amit lehet, hogy nem mindenki használt vagy hallott még. Tehát különféle kapcsolatok vannak a jobb és a bal agyfélteke között. Ez azt jelenti, és az így létrejövő kapcsolatok eredményeképpen eltérő területek jelentkeznek, erősségek és gyengeségek, amelyek meghatározzák azt, hogy hogyan gondolkodunk és hogyan tanulunk. Tehát ezek a húzalozottságok a bal és a jobb agyféltekének a következménye az, hogy mindenkinek más az erőssége és a gyengesége. Vannak olyanok, akiknek a mondjuk az interpersonális intelligenciája az sokkal erősebb, mint épp esetleg a verbális. Az interpersonális, ugye, az személyek között itt jelent, tehát nagyon szívesen beszél, teremt kapcsolatokat másokkal. De lehet, hogy egy másik intelligencia területe viszont gyengébb. Tehát ezt jelenti ez a húzalozottság és az agy féltekék közötti kapcsolat. Most van egy kutató, akit úgy hívnak, hogy Gardner, létrehozta ezt a többszörös intelligencia elméletét, aminek az ábráját itt lehet látni. A többszörös intelligencia elmélet azt mutatja, ugye, hogy már 9 ilyen elmélet, illetve 9 olyan gondolkodási terület van az agyban, amellyel alapvetően mindenki rendelkezik. Tehát mindenkinek van valamennyi a természeti intelligenciából, van mindenkinek a testi intelligenciából is, van mindenkinek a logikai, matematikai intelligenciából is. Az általános iskolákban, meg főképpen a középiskolákban ezt tudjuk jól, hogy végsősorban a logikai, matematikai és a verbális, kinesztetikus intelligenciát fejlesztik. A többit viszont elhanyagolják. Látom, hogy néhányan bólogatnak, tehát lehet, hogy egyet is tudnak ezért érteni velem, de hát nekünk az a feladatunk, hogy mindegyik területet fejlesszük. Fejlesszük az interpersonálist, az intrapersonálist, a természeti, tehát kinesztetikus, tehát mindegyiket, amelyik itt van, mert ezek hatnak egymásra, tehát hogyha az egyiket fejlesztjük, akkor a másik is fejlődik. Nekünk az a feladatunk, hogy egyre inkább legyünk tisztában, hogy vannak egyrészt ilyenek, és fejleszteni kell őket. Hogy hogyan? Lehet ugye egy másik konferenciának a megbeszélése. Ebből adódóan, hogy megértsük teljesen, hogy miről beszélek, 2 szeretnék kiemelni, a zenei intelligenciát, talán ez egy jól érthető rész. A zenei intelligencia magába foglalja ugye a hangmagasság, a hangszín, a hangok ritmusára vonatkozó érzékenységet. Tehát vannak olyan diákok, akik a zenei intelligenciában emelkednek ki, és rendelkeznek ezzel az intelligenciával, tudnak idézni hangmagasságokat, és szeretnek zenélni, szeretnek énekelni. Ilyen példákat látunk itt, Johann Sebastian Bach, Bernstein és a többieket. A következő a testi kinesztetikus intelligencia, amit szintén szeretnék bemutatni, azért, mert ez nagyon sok gyerekben megvan. Tehát és ráadásul nagyon sok gyereket nem lehet 45 percig ott tartani egy helybe ülve, mert azt gondoljuk, hogy na most fegyelmezetten kell ülniük. Látom, hogy már itt is vannak olyanok, akiknek túl sok az eltöltött idő legalábbis ülve, és szeretnének már kimenni és kimozdulni. Teljesen érthető. Tehát nekünk is a gyerekek felé így kell hozzáállnunk, hogy vannak olyan gyermekek, akik szeretnek és nem tudnak olyan sokáig egy helyben ülni, bármennyire is szeretnének, mert az ő mozgás igényük sokkal több, sokkal nagyobb, mint esetleg a másik gyereknek. Ezeket nekünk nagyon fontos figyelembe venni. Ezek a gyerekek, akik testi, kinesztetikus intelligenciával rendelkeznek, ők azok, akik szeretnek egyrészt mozogni, szeretnek táncolni, szeretik a színjátszást, szeretnek kézműveskedni. Tehát végsősoron ezek az intelligenciák, amelyeket most itt bemutattam, vagy próbáltam elmondani, ez azért jó, hogy lássuk azt, hogy a gyerekek nem egyformák, nem egyformán tudnak azokhoz az elvárásokhoz és szabályokhoz alkalmazkodni, amelyeket mi felállítunk. Nekünk kell alkalmazkodni hozzájuk, megtudva azt, hogy milyen szükségeik van, és milyen igényeik, hogy ezeket ki tudjuk elégíteni. A következő, ez volt az első, amit mondtam, hogy 3 kutatási területet szeretnék elmondani, hogy egy kicsit ezzel tisztában legyünk. A következő, amit szeretnék itt mindenképpen elmondani, hogy A gyermekek különböznek abban is, hogy melyik észlelési csatornát használják, vagy részlesítik előnyben. Három ilyen észlelési csatornát különböztető meg, van még több is, de azokat most nem szeretném megemlíteni. Az egyik a vizuális, ugye ezt mindenki már hallotta, vagy tudja. A másik ugye a hallási, az auditív, és a kinesztetikus megint a mozgás itt előkerül. A vizuális típusú gyermekeknél éppen ezért mutattam be az előbb a gondolattérképet, mert a gondolattérkép segíti a vizuális tanulókat abban, hogy megértsék, amiről szó van. Tehát ábrákat, képeket szeretnek nézegetni, és ez alapján tanulnak sokat. Vannak olyan gyerekek, ugye, akik viszont szeretnek hallás után tanulni, és ők viszont nagyon sokat beszélnek. Miért beszélnek nagyon sokan, és ezért fontos nekünk őket megérteni? Azért, mert hangosan fejezik ki a gondolkodásukat. Tehát hangosan kell nekik beszélniük ahhoz, hogy a gondolkodásuk előrébb jusson. És ezért van az, hogy ők szeretnek beszélni, és hát nem azt tenni, amit mi kívánunk tőlük. Ők szeretik a zenét, emlékeznek a dalszövegekre, különféle beszélgetésekre. A harmadik tanulási stílus, a mozgásos tanulási stílus, amiről már az előbb is beszéltünk, tehát a mozgáson, érintésen keresztül történik az ő tanulásuk, és ők azok, akik a fizikai tárgyakkal nagyon szeretnek foglalatoskodni, illetve szeretik megtudni azt, hogy hogyan működnek ezek a tárgyak. Már az utolsó, a következő, amit még harmadikképpen szerettem volna még bemutatni, és lehet, hogy ezt is már sokan tudják, mert sokan utána olvastak, az, hogy a tanulók különböző arányban jegyzik meg az anyagokat. Tehát itt azt szeretném kiemelni, hogy 50%-át jegyzik meg annak, amit látnak és hallanak, tehát vizuálisan látják és hallják, de akkor viszont 90%-át jegyzik meg a tanulók annak, amit mondanak és csinálnak. Tehát ezért szerettem én volna nagyon szívetekre helyezni és hangsúlyozni, hogy aktívan kell tanulniuk a gyermekeknek tevékenység által. Tehát a tevékenység az nagyon-nagyon fontos. A következő, amit még szeretnék röviden megemlíteni, az a fejlesztői értékelés. Tényleg nem annyira részletesen, mint ahogyan leírtam, de a fejlesztő értékelés nagyon-nagyon fontosnak gondolom, mint pedagógiai elv alkalmazása. A fejlesztő értékelés azért fontos, mert egyrészt a fejlesztő értékelésben nem csak a jó oldalakat hangsúlyozzuk, hogy miben vagy te erős, kedves gyermekem, hanem az is nagyon fontos, hogy a gyengeségeire, vagy a fejlesztendő területeire is rámutassunk a gyermeknek. Tehát az erősség és a gyenge oldal együttes hangsúlyozását emelném ki. A fejlesztő értékelés során a tanulók, a gyermekek sok pozitív és biztató visszajelzést kapnak, de helye van tehát a negatív visszajelzésnek, értékelésnek is. A hiba, a hiányosság, szégyen, a velük való szembenézés, a továbbhaladás, a fejlődés előfeltétele. Tehát azt szeretném elfedni, illetve bemutatni ezzel a gondolattal, hogy lehet hibázni. Tehát tanítsuk meg a gyermekeket arra, hogy lehet hibázni, ilyen tanulói környezetet hozzunk létre, amelyben mi azt mondjuk számára, hogy lehet hibázni, de az a hiba mire ad lehetőséget? Arra ad lehetőséget, hogy korrigáljuk a hibát. Tehát nézzük meg együtt, közösen, hogy melyek azok a problémák, amelyek miatt te hibáztál, mit nem tanultál meg jól, és most próbáljuk meg ezt a korrekciót úgy, hogy te jól megoldod azt a feladatot. Tehát egy olyan tartalmas környezetet, pedagógiai környezetet kell létrehoznunk, amelyek elősegítik azt, hogy lehet hibázni, de mindenképpen javítsd a hibát. Azért nagyon fontos ez, mert a hiba kitörlése elősegíti a hiba ismétlődését. A hiba kitörlése alatt azt értem, hogyha eltakarjuk a hibát, Hogyha eltakarom a hibát, akkor ez a hiba ismétlődni fog. Ha viszont a hibát elkezdem elemezni, analizálni, hogy vajon mi az oka ennek, akkor az viszont hozzásegít, hogy többé ne kövessük el ezt a hibát. Tehát a fejlesztő értékelés végső soron erre ad lehetőséget nekünk, hogy sok-sok pozitív, elismerő dicséretet adjunk, de ugyanakkor megmondjuk azt, hogy hol hibáztál és mit. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni ebben a környezetben, mert az iskolákban ez nem történik sajnos meg. Tehát nem történik meg az, hogy megmutatjuk azt, hogy mi a pontos hiba, és nem történik ennek a korrekciója. Mindig az történt, hogy kiadtuk a gyerekeknek a záródolgozatot, és annak a javítása és korrigálása a későbbiek során nem történt meg, hogy azt megtanult-e annak a korrigálását. Ez egy nagyon fontos és sarkalatos kérdés. A következő részben még kérem a türelmeteket, még egy új kifejezéssel szeretnélek megismertetni benneteket, és ez a reflektivitás, a reflektív pedagógiai magatartás. Ez a reflektív pedagógiai magatartás azt jelenti, a reflektivitás azért nagyon fontos számunkra, mert a reflexió az nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy visszacsatolok, hogy jelzést adok arra, hogy mit csináltál, vagy én hogy láttam, hanem ennél többet is jelent a pedagógiai folyamatban. A reflektivitás azt jelenti, hogy megfigyelem, hogy mit végeztem, ez rám vonatkozik, mint tanítóra, vagyis megfigyelem, hogy mi történt, utána következik az, hogy elkezdem elemezni azt a történést, ami az órán volt, értékelni azt, és az értékelés után viszont korrigálni mindazt, amit én elrontottam, vagy esetleg ami másképp alakult. A reflektív magatartás ez azért arra ösztönöz minket, hogy jobban megértsük a tanulókat és a tanulóknak a szükségleteit. A gyermekek fejébe látni nem könnyű, a reflektív tanár könnyebben eléri a tanulóknál is, hogy reflektáljanak saját tanulásukra. Tehát nekünk, mint tanítók, szintén el kell érni, hogy a tanulók is reflektívek legyenek, vagyis ők is elemezzék a tanulásukat. Az elemzés megfigyelés jelent, elemzést, értékelést, és utána viszont egy újabb folyamatot, ami a javítási folyamatot jelenti. Összegezve akkor, fontos, hogy mindig a diákok viselkedését és teljesítményét értékeljük, ne pedig a személyiségüket. A pásztorok arra hivattak el, hogy intsenek, fedjenek, buzdítsanak teljes béketűréssel és tanítással, olvassuk a második Timóteus levélben. Az értékelésnek, visszajelzésnek és fegyelmezésnek mindig szeretetteljes, építő, következetes, támogató és alaposan megtervezett lépkörben kell történnie. Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében és a Tituszhoz írt levelében egyaránt arról beszél, hogy a fegyelmezéssel mindig együtt kell járna a bátorításnak, amit az előbb is már olyan nagyon hangsúlyoztam. A bibliai alapon nyugvó fegyelmezésnek a második alapelve a tanító példakép a diákok számára, különösen a tiszteletadásban. A megelőző hatékony fegyelmezés egyik fontos alapelve, hogy alakítsunk ki gondoskodástól áthitatott kapcsolatot a diákokkal. Mutassunk érdeklődést személyes életük kérdéseik iránt, törekedjünk arra, hogy mindig meglássák bennünk Krisztus szeretetét. Elégítsük ki az igényüket, és értsük meg, hogy mire van szükségük. Fizikai vagy érzelmi biztonságra, optimizmusra, biztonságérzetre, fontosságérzetre, valahová tartozás érzésére. Tanítsuk és éljük át az aláfölé rendeltség elvét, hangsúlyozzuk saját kapcsolatainkat a vezetőkkel, Istennel való kapcsolatunkban, fejezzük az önfegyelmünket és mutassunk példát. A diákok szüleit tekintsük partnernek, Szavaink őszinte, szeretetteljes, igazi törődés közvetítsenek. Beszéljünk tisztelettel a gyermekhez, ne felejtsük el a kérem és a köszönöm szavakat. Figyeljünk oda, hogy üdvözöljük a gyermeket, hogyha belép kedvesen, bátorítóan a terembe, úgy bánjunk a gyermekekkel, ahogyan a felnőttekkel is tennénk. Gondosan válogassuk meg a szavainkat, tisztán ejtsük őket, a beszédünk és viselkedésünk mindig példaadó legyen. Feltételezzük mindig a legjobbat, ami elmúlt, elmúlt, ne vigyük át a sérelmeket, a haragot egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. Legyünk következetesek és igazságosak. Minden engedelmesség, jó magaviselet alapja Isten szeretete és igéje. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak. Isten igéjében nem csak szeretetteljes utasításokat és viselkedési szabályokat adott nekünk, hanem az iga testélet és Krisztusi Jézusban tökéletes példát kaptunk arra, hogyan kell élnünk. A kereszten véghez vitt műve feltámadása és szent lelke által erőt és bölcsességet kaptunk arra, hogy teljesítsük mindezt. A következő alapelv a szabályalkotás és a szabályok következetes betartása, amely tulajdonképpen arra sarkal, hogy mi is Isten iránti engedelmességet tanúsítsunk. A szabályalkotással kapcsolatban szeretnék annyit elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy a szabályokat egyértelműen fogalmazzuk meg, és következetesen tartsuk be. A legfontosabb és a legnagyobb problémát jelentő pedagógiai munka az, hogy ha a tanítók nem következetesen tartják be a megállapított szabályokat, a hatékony fegyelmezés előfeltétele, hogy bölcs határokat állítsunk fel, amelyek megfelelnek a gyermek fejlődési szintjének, a tanító és a tanulók jellemzőinek. Ahhoz, hogy az optimális tanulási környezetet hozzunk létre, egyértelmű elvárásokat kell tehát megfogalmaznunk. Például légy szeretetteljes és segítőkész, tarts tiszteletben másokat. Mások tulajdonát, mások véleményét ne válj ki közbe, amikor a tanító vagy a másik diák beszél. Ha a diákok megszegik a határokat, annak mindig következménnyel kell járnia. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos bibliai alapelv, hogyha valakik bűnt követnek el, megszegik a határokat, megszegik a szabályokat, akkor az következménnyel jár. Ezt a következetesen tartsuk be. A legtöbb diáknak szükség van arra, hogy biztonságban éljen, hogy tudja, hogy komolyan veszük a felállított határokat, és tartsuk be őket. A tanárok egyik legnagyobb hibája, mint az előbb említettem, hogy a felállított szabályokat nem tartják be következetesen. Ha egy szabály már nem működik, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy miért nem működik, milyen szabályról van szó, és meg kell keresni, hogy hogyan lehet ezt a szabályt módosítani, és hogyan lehet alkalmassá tenni, hogy elérje a célját. A következő, amit legelőször felírtam, a helyreigazító, vagy pedig korrektív fegyelmezés, ez az utolsó, már a negyedik ebben a témakörben. A problémás viselkedés lehetséges okait szeretném gyorsan elmondani. Az első, amire gondolhatunk, mikor egy fegyelmezetlen gyermekkel van dolgunk, hogy valamilyen betegsége van ennek a gyermeknek, vagy allergiás, vagy álmos, vagy éhes, vagy fázik, vagy melege van. Tehát nekünk mindig nagyon fontos, hogy pozitívan álljunk hozzá, szeretetteljesen álljunk hozzá a gyerekhez. Lehet, hogy nem azért fegyelmezetlen, mert, hanem azért, mert ezek az előbb említett szükségletei hiányoznak. Töltsük be a szükségleteit. Szóljunk a szülőknek, hogy mire gyanakszunk, hogyha többször is előfordul ez a fegyelmezetlenség. Talán a gyermek nem ismeri a szabályokat, lehet, hogy a gyermek unalmasnak találja azt az órát, amit éppen, vagy foglalkozást, amit tartunk. Talán túl magasak, vagy túl alacsonyak azok a berendezési tárgyak, ahol vannak, vagy szünetre van szüksége. Viselkedjünk mindig szeretetteljesen. Biztosan sokan ismerik rossz Campbellnek a gondolatát erre vonatkozóan, hogy a helytelen viselkedés legfőbb oka az üres érzelmi tartály. Hogyha ezt az üres érzelmi tartályt be tudjuk tölteni, vagyis meg tudjuk oldani, szeretetteljes figyelemre van esetleg szüksége, és mi képesek vagyunk arra, hogy odaálljunk mellé az óra elején, és kiemelt figyelmet biztosítsunk a gyermek számára, akkor egy idő után meg fog szűnni ez a fegyelmezetlensége. Tehát figyeljünk arra, hogy milyen az érzelmi tartálya a gyermeknek, a fegyelmezetlen gyermeknek, mert lehet, hogy éppen ez a problémája. Szeretnék bemutatni egy kis filmet most, de azt szeretném, hogy álljatok egy kicsit föl, nézzétek ti is, a film egy kicsit mozgásra serkent.
Marha!
Nyugodtan mozogjatok egy kicsit.
Mondja, uram, milyen erős idén a vesz fiú?
Nálunk jóval erősebb.
A pénteket már is elkönyvelted veszteségnek, mi?
Hát, nem látom, hogyan győzhetnénk.
Gyere, Brock. Te is, Jeremy.
Mi van, kihúztam a gyufát?
Még nem. Lássuk újra a halálkúszást, de ezúttal tényleg adj bele mindent.
Uram, hova menjek? A 30-ashoz?
Szerintem mehetnél az 50-es.
Aki akar, nyugodtan leülhet.
Lehetek az 50-estől, ha senki sincs a hátamon.
Megcsinálod Jeremyvel a hátadon, de ha mégsem, a lényeg, hogy adj bele mindent.
Oké.
Mindent.
Persze.
Adj bele nekem mindent.
Beleadom, mondtam.
Jól van, még egy dolog. Azt akarom, hogy így csináld végig.
Miért?
Nem akarom, hogy feladd egy ponton, amikor tovább is bírnád. Térdre, Jeremy a hátára. Jól van, erősen kapaszkod, Jeremy. Jól van. Gyerünk, Brock.
Szerintem...
Térdet nem használsz, csak tenyér és lábúj. Nagyon jó. Egy kicsit balra, egy kicsit balra.
Gyerünk már.
Nagyon jó. Jól van, lássam, hogy igyekszel. Nagyon jó, Brock. Csak így tovább.
Gyerünk!
Csak így tovább.
Ez vicc. Marhaság,
jó kezdet, egy kicsit balra, balra, egy kicsit. Így tovább, Brock. Jó vagy.
Hát megáll az eszem komolyan.
Nem csinálja végig.
Ez az, Brock, ez az. Felesd el a huszat, mindent beleadsz, minden. Mész tovább, gyerünk. Nem állsz meg, Brock, ennél több van benned. Ne állj le, gyerünk, haladnod kell, amíg csak bírod, gyerünk. Hát, de ez az, folytasd.
Ez nem semmi, meddig megy szerinted?
Folytasd, Brock, ez az, menjen a szekér, gyerünk, teljes erőből, gyerünk, Brock, gyerünk tovább, teljes erőből, gyerünk, ez az, Brock, jól van, gyerünk, térdeket felemelni, ez az, mindent bele, gyerünk, ez az, mindent bele, csak viszed tovább, ez az, nagyon jó, ez az, ura vagy az izmaidnak. Térdeket felemelni, ura vagy az izmaidnak. Nem adod fel, amíg futja az erődből. Ez az. Nem állsz le, Brock. Ez az. Jól van. Gyerünk, menj tovább. Nem adod fel, mindent bele. Menj tovább. Nagyon jó. Gyerünk. Ez
nagyon
az.
Nagyon fáj.
Igen, ez nagy súly. Egyezkedj a testeddel, hogy találjunk még erőt, de nem mert feladni nekem, Brock. Menj
nagyon
tovább.
Lányom.
Hallasz engem? Menj nem tovább. Eddig jól megy, csak menj tovább. Nem adod fel, csak mész tovább, érted? Mész tovább. Tudom, hogy fáj, de mész tovább. Nem adod fel. A szívedből szerzel erőt. Még 30 lépés. Nem adod fel. Gyerünk rajta. Gyerünk
igen,
tovább.
Igen.
Hadd égessen. Ne hagyd abba. Nem adod fel, Brock, rajta. Gyerünk, ne add fel. Megígérted nekem mindent. Megígértél. Ne állj meg, ne add fel.
Már nem bírom.
De még bírod. Nem adod fel. Gyerünk, Brock. Van még ott erő. Van még ott. Ne add fel. 20 lépés. 20 és kész. Ne állj meg, Brock. Ne állj meg, hallod? Mindent bele. Nem adod fel. Mész tovább. Gyerünk, mész tovább. Bírod még. Bírod még. Brock Kelly, nem adod fel. Nem, Brock Kelly, nem adod fel. Nem adod fel. Nem adod fel. Gyerünk, Brock. Egy tíz lépés, menni fog! Menni fog! Menni fog! Menni fog! Nem! Menni fog! Nem adod fel! Gyerünk! Gyerünk! Menni fog! De igen! De igen! Négötök! Négötök!
Nem megy tovább!
Gyerünk, Blokk! Gyerünk! Nem fáj, nem fáj! Gyerünk, Blokk! Még kettő! Még egy!
Még nem bírom tovább.
Nézd fel, Brock. Az utolsó zónában vagy. Brock, te vagy a legbefolyásosabb játékos a csapatban. Ha benned nincs elég hit, bennük se lesz. Ne mondd nekem, hogy nincs benned több, mint amit láttam. Most cipeltél egy 80 kilós embert keresztül az egész pályán négy kézláb. Brock, kell az erőd. Az úr megáldott a vezetés képességével, ne tékozold el.
Mr. Taylor,
számíthatok rád?
Igen.
Köszönöm szépen. Nagyon sokféleképpen lehet elemezni ezt a kis filmet. A tanító oldaláról, Rock oldaláról, és hallottuk tulajdonképpen, és azért hoztam ide, hogy tulajdonképpen tudjuk azt, hogy ilyen vezetőket, vezető egyéniségű gyermekeket adott nekünk az Isten, és ők mindig vezetni akarnak. Tehát nem biztos, hogy rendetlenkedni akarnak ezek a vezető gyermekek, vezető egyéniségek, hanem csak ők ilyenek. És adjunk számukra megfelelő feladatot. Kezdjék ők az éneket, kezdjék ők a számolást, hogy megnézzék, ellenőrizzék, hogy mindenkinek beragasztottuk-e a füzetébe az aranymondást. Tehát végső soron feladatot kell nekik adni ahhoz, hogy vezethessenek. Még tovább lehet folytatni majd a későbbi során ezt a film megbeszélést, hogyha lesz erre mód, de akkor én inkább tovább lépek, egy utolsó gondolatot mondanék, még a társas viselkedési hiány is lehet probléma abban, hogy valaki fegyelmezetlenül viselkedik. Szóltak nekem, hogy igyekeznem kell, és most már csak a tapasztalatokat szeretném akkor elmondani. Gondolom, ez nagyon érdekel mindannyiótokat, és nagyon fontos volt számomra is, hogy ezen részt vehettem ezeket az alkalmakon. Ha környezettel kezdeném, hogy nálunk milyen környezet van itt Pasaréten. Az egyik alkalommal a gyerekek középre tolt asztal körül ültek, látták egymás arcát, nem a társuk hátát nézték. Az asztalon papír, zsebkendő, tányérban szeletelt alma, keksz, pohár, kancsóban víz. A foglalkozás kezdetén azonban már a bibliák és az énekeskönyvek kerültek a helyükre. A másik alkalommal a székek egymás mellett három sorban, rend és tisztaság, a falon egy vagy két tábla, a szekrény, bibliák, énekeskönyvek a polcon. A tanítók már az óra előtt törekedtek a személyes kapcsolat kialakítására a gyerekekkel, köszöntötték a belépő gyermekeket, kedves szavakkal invitálták a terembe érkezőket. Nevükön szólították a gyermeket, figyelmes kérdéseket tettek fel. Új kabátod van? Most kaptad? Gyere, ülj le közénk. Nem vagy éhes? Egyél egy kis kekszet vagy almát. Ez egy nagyon kedves gesztus, hiszen szükségletkielégítés is történt az óra elején, hiszen éhesek lehetnek a gyermekek a délután foglalkozásra. Jó, ha erre is figyelünk, mert az éhségérzet okozhat rossz hangulatot, feszültséget, nehezebben figyel ilyenkor a gyermek. A tanító szavai, arckifejezése, gesztusa sugározta a szeretetet, a figyelmességet, a megértést. Bátorították, támogatták a gyerekeket. A csillag-csillag és a fekete énekes könyvből a választható énekek biztonságos környezetet jelentettek, eredményeztek, nem csak azt lehetett énekelni, amit a tanító kért, hanem olyanokat is, amelyeket a gyermekek kedvelnek. Előfordult, hogy a tanító kérte a gyermekeket, hogy figyeljenek az ének tartalmára, figyeljenek a ritmusára, miközben szemkontaktust tartott a gyerekekkel, nézte, ki énekel, ki álmos, ki bizonytalan az éneklésben. Az éneklés után a dicséret fokozza a gyerekek motivációját a későbbi alkalmakra, az új énekek tanulására, a közös éneklés örömére. Az óra kezdetén a tanító emlékeztette a gyerekeket a szabályokra, mikor kaphatnak kártyát. A szabályok ismételt elmondása rögzítette a kicsi fejekben, hogy mit lehet tenni és mit nem. Majd egy érdekfeszítő szituációs játék motiválta a gyermekeket az aktív részvételre és a mély tartalmak megismerésére. Ezt követően a táblára írt titkos írás megfejtése segítette az aranymondás tanulását. Rendszerint ismétlő kérdések segítségével próbálták a tanítók feleleveníteni az előző óra igei tartalmait. Többször is azzal szembesültünk, hogy nem emlékeznek könnyedén az egy héttel korábbi történetekre, aranymondása, hiszen sok minden történt azóta. Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy egy kis füzetet vezessenek a gyerekek, amiben jegyzetelhetnek, vagy felírhatnak egy igét, ige helyett új fogalmakat rögzíthetnek, például kitöltetés, bálvány, prioritás, kegyelem, irgalom kifejezést, rajzolhatnak egy gondolatot az óráról. Nem kötelező jelleggel, csak aki szeretné, ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy nem kötelező jelleggel, csak említsük meg, hogy lehetőség van egy ilyen kis notesz vezetésére, és hozzád mozd magaddal. És aki akarja, tehát vannak közöttük tehetséges, nagyon tehetséges gyermekek is, és lehet, hogy ők éppen ezt a vizualitást megragadják. Vagy az egymás mellett ülők, ketten vagy hárman együtt dolgozhatnak, mi is hangzott el az előző alkalommal. Ha már rájönnek, egy vagy két kérdés fogalmazhatnak meg társaiknak, a másik párosnak, vagy a kis csoportnak, amire válaszolnak. Természetesen úgy, hogy néhány másodperc alatt megbeszélik a választ egymás között, majd az egyikőjük válaszol a kérdésre. A látogatott órák közül csak egyszer fordult elő, hogy a gyermekek is felolvasták a megismert történetet, tehát felolvasták, nem történt felolvasás a Bibliából. Jónak tartanám, ha a gyermekek is szövegértésük fejlesztése érdekében kétszer-háromszor is felolvasnák, hiszen így jobban rögzül a történet, így bevonódnak a gyermekek is saját tanulásukba, érdekelté válnak a tevékenységbe. Nagyon jónak tartottam, hogy a tanítók saját életükből hoztak példát, ami még személyesebbé tette az órát, példát mutatva a gyermekeknek. Az egyik tanító az óvodai csoportban elmondta, hogy férjével hajtogatta a színes kis hajókat előző nap délután, amikor készült a foglalkozásra. Egy másik tanító pedig elmondta, hogy gyermekkorában 2-3 ház távolságra lakott a templomtól, és rendszeres volt, hogy 1-2 perccel korábban, vagy csak a harangszóra tudott beesni a templomba, de végül is időben. A tanítók a megtérésük egy-egy momentumát, egy pillanatát is megosztották a gyermekekkel. Az egyik foglalkozáson előkerült az idővonal. A dupló játékból kölcsönzött bábuk királyokat és profitákat jelképeztek. A királyok fejére tett fehér és fekete koronák a szemléltetést, a motivációt, a tanulók aktivitását fokozta. A gyermekek rögtön felálltak, és idővonal megfelelő helyére állították a királyokat és a profitákat. Közben okos kérdéseket tettek fel, figyeltek, mozogtak, tevékenykedtek egymásra és a tanuló kiváló válaszaira. A szekrényből színes lufik és kis papírcédulák kerültek elő, megdörzsölve a lufikat, jól szemléltették a mágnesességet, az erőt. A statikusan feltöltött lufi magához vonzotta a papírszeleteket, majd idővel lehullottak. Így esünk ki Jézus vonzásából, ha nem ápoljuk vele való kapcsolatunkat. A szemléletes kép tökéletesen kiemelte, hogy a keresztény ember ereje nem magától van, hanem Jézus Krisztustól. Az órák egy részében sokat beszéltek a tanítók, bár legtöbbször az előadás módja érthető és logikus volt, és drámai feszültséget is teremtett. A gyerekek viszont keveset szóltak hozzá, még kevesebbet tevékenykedtek, a tanulás aktív formájának kevés elét láttam, bár úgy tűnt, figyelnek, de nem tudtuk meg, hogy mi maradt meg a fejükben. Jó lenne, ha jutna idő megbeszélni, ki mit gondol, kis csoportban, 3-4-en összeülve, a segítők is bekapcsolódva irányítanák a beszélgetést. Nagyon figyeljünk oda, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjen a bibliai történet személyesítétele. Az aranymondás tanulása hasznos volt, jó, ha már tanulás közben a kezükbe adjuk az aranymondást. A vizuális tanulók, diákok gyorsabban tanulnak, illetve akik hallás után a vizuális tanulási stílussal rendelkezők könnyebben, gyorsabban raktározzák el a hosszú távú memóriákban a tanultakat. Ketten is mondhatják az aranymondást, így egymás segíthetnék és elkerülhetnék a versengést. Az aranymondás tanulásának ideje és módja, mondják a busszal érkezők, akik ettek zöldséget reggelire, akik lekvárt ettek, változatos volt, szerették a gyermekek. Szétültetés. Az ültetést fegyelmező eszközként használta az egyik tanító, kiváló határozottsággal, pontos helymeghatározással kérte, hogy üljön le a helyéről. Jó volt, hogy nem engedte meg, hogy a fiú maga válassza meg a büntetés helyszínét. A tanító következetes volt és határozott, minden kompromisszumot mellőző. Utalta arra, hogy a széltültetés büntetés a fegyelmezetlenségnek logikus következménye. A tanító kiválóan irányították az órát, minden esetben érezhető volt, hogy készültek az órára, jól szervezték azt, részletesen átgondolták a dolgok sorrendjét. Nem spontán módon történt az óra vezetése. Jó hangulatú órákat láttam, kedvesek voltak a tanítók a diákokhoz, szeretetteljes, támogatóan álltak a diákok a gyermekek mellé. Én ennyit gondoltam bevezető előadásként, de nagyon bízom, hogy a szemináriumok még majd kiegészítik mindazt, amit elmondtam, és elnézést kérek, hogy hosszúra nyúlt az előadás.